Kedves hallgatóink, Önök a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain az Értsünk szót adását hallják. Én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, vendégem Sós Eszter Petronella, politológus, Franciaország szakértő. Arról faggattam, mennyire volt váratlan a hétvégi Párizs elleni terrortámadás. Alaptalan volt-e az a feltételezés, hogy a Charlie Hebdo elleni támadás után szigorodtak a biztonsági ellenőrzések, Franciaország képes kivédeni egy ilyen tragédiát?
Amikor először láttam és hallottam, hogy mi történt, akkor az volt az első reakcióm, hogy tudtam, hogy lesz valami, de nem gondoltam, hogy ekkora. A francia titkosszolgálatok most már hosszú hónapok óta mondogatják, hogy nekik nincs elég anyagi forrásuk ahhoz, hogy 100%-ig ellássák a feladatukat.
Itt most mire gondoljunk forrás alatt? Információra, anyagi
támogatásra? Anyagi és emberi erőforrásra. Elsősorban, hiszen a gyanús személyeknek a 24 órás követése az hihetetlen élő munkaigényes. Tehát nagyon sok ember kell hozzá, és nem csak a szolgálatok mondják egyébként ezt, hanem maga a miniszterelnök is szintén hetek, hónapok óta azt mondogatja sajtóhivatkozatokban is, hogy egy nagyon nagy a terror fenyegetettség, számítanunk kell rá, hogy történni fog valami. Én azt gondolom, hogy aki követte a nagy részletekben az eseményeket, tehát mondjuk figyelte, hogy a titkosszolgálatok mit kommunikálnak, az számíthatott rá, hogy valami lesz, de, és ez egy nagyon fontos de, a franciák nagyon sokat tettek azért, hogy Párizs Charlie után biztonságosan legyen. Nagyon komoly törvényeket fogadtak el, megerősítették a védelmet, tehát paradox módon ez a két dolog egyszerre igaz.
Olvastam a Le Monde-ban egy elemzést a titkosszolgálatok eddigi munkájáról, és ott az szerepelt, hogy október végén volt egy figyelmeztetés, amikor az illetékes hatóságok mondták, hogy készülnek valamire, de hogy olyan rossz volt a kommunikáció a különböző szervek között, hogy ez az információ, ez nem jutott el oda, hova eljutott. A másik elemzés meg arról szólt, hogy ez egy olyan típusú terrorcselekmény volt, ami ugyan nem példátlan, mert mondjuk Mumbai-ban ehhez hasonló következett be, de nagyon nehéz felkészülni rá, mert nem kiemelt célpontok, védett célpontok ellen történt a támadás, hanem úgynevezett soft célpontok ellen, amelyeket nem nehéz védeni. Tehát ott sok civil ember van, nem lehet kiszámítani, nem lehet arra számítani, hogy ott fog történni. Említette azt, hogy készült Párizs. Látszik konkrét hibai ebben a történetben?
Szerintem az első idézett elemzésben egy nagyon fontos információ van eldugva. Ez pedig az, hogy most már évek óta a francia szolgálatokat össze-vissza szervezgetik. Szétvonják, összevonják, ide telepítenek hatásköröket, oda telepítenek hatásköröket. Tehát van egy hihetetlen, ha nem is rendetlenség, de egyfajta bizonytalanság. El tudom képzelni, hogy ez a kommunikációs fiaskó megtörtént. Ennek ellenére én mégis azt mondom, hogy a François Hollande-féle kabinet tehát előfeszítéseket, hogy rendezze a helyzetet, külön kiemelném a nemzetbiztonsági törvényt, amit a nyáron módosítottak, és nagyon komoly hatásköröket telepítettek a titkosszolgálatokhoz. Tehát tulajdonképpen egy ilyen átalakuló, fényben lévő szolgálati állapotra jött ez a merénylet, amit szerintem, de itt most hangsúlyoznám, hogy nyilván nem vagyok titkosszolgálati szakember, tehát nyilván amikor egy szervezet átalakulásban van, és új hatásköröket vesz föl, és új feladatokat kap és új jököreket, akkor nyilván elképzelhetők az ilyen típusú kommunikációs problémák.
Én számomra a másik nagy kérdése az volt a hétvégének, hogy miért pont megint Párizs? Az eddigi adatok szerint az elkövetők többsége, a tettesek többsége Belgiumból jött, tehát kis autókkal, tehát ilyen gyalogos katonák. Hogy ez miért itt történt? Hogyha igazat adunk azoknak a megállapításoknak, hogy ez az Európa elleni támadás, az európai értékek ellen való támadás, akkor miért nem Belgiumban, vagy ott, ahol Brüsszelben és Strasbourgban, ahol az uniós intézmények működnek. Van erre magyarázata, hogy önnek saját magyarázata, hogy miért megint Párizs?
Vegyük külön a kérdést. Először nézzük meg azt, hogy miért Franciaország és miért Párizs, és akkor utána áttérek a belga vonalra. Egy szimbolikus állama a nyugati világnak. Szabadság, egyenlőség, testvériség, köztársaság, állam és egyház radikális szétválasztása, egy atomhatalom, ráadásul nagy hatalom, amely a mai napig jelentős befolyással bír a Közel-Keleten és Afrikában, az Európai Unió egyik vezető állama, mindannyiunknak van egyfajta képünk arról, hogy milyen Franciaország, ez egy nagyon fontos szimbolikus célpont. Ugye a terrorizmus az nem csak, hogy értelmetlen erőszakkal támad, de politikai szimbolizmussal is. Ez olyan, mint amikor a World Trade Center-t megtámadták, nyilván az sem véletlen, hogy pont azt a szimbolikus helyszínt találták meg. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki a nyugati világot akarja szimbolikusan támadni, akkor Párizsnál és Franciaországnál nem tud jobb célpontot találni.
Isten őriz, hogy találjanak még célpontokat is.
Isten őriz, így van. Természetesen a jobbat idézőjelben mondtam. A másik kérdés pedig a belga vonal. A belga vonal azt gondolom, hogy praktikus. Ugyanis ahhoz, hogy egy Belgiumban készülő, de szándéka szerint Franciaországban végrehajtandó merényletet a szolgálatok előre leleplezzenek, ahhoz ugye már egy nemzetközi együttműködés szüksége. Itt azért azt a háttérinformációt tudni kell, hogy a francia parlament jelenleg tárgyalja a nemzetközi kommunikációk megfigyeléséről szóló javaslatot, vagyis ez még nem hatályos. Tehát tulajdonképpen az elkövetők kihasználták azt a kis kaput, hogy a határ szabadon átjárható, de ahhoz, hogy ők lefülelhetők legyenek a két ország között, ahhoz egy sokkal bonyolultabb folyamat nincsen, hogy a francia hatóságunk saját hatáskörbe leleplezzék őket.
Mikor először feltettem ezt a kérdést, hogy miért pont megint Párizs és Charlie Hebdo után, akkor a barátaim és Párizsban élő ismerőseim zöme is azt mondta, hogy azért, mert itt van egy olyan elnyomott perifériára szorult, és éppen ezért rekrutálható muzulmán kisebbség, akik jól használhatók ilyen esetekben, akik közül nagyon sokan csatlakoztak az iszlám államhoz, vagy valamilyen terrorista sejthez, mert akkora a társadalmi feszültség Párizsban és Franciaországban. És mi következik ezután, hogy bekövetkezett a katasztrófa? Súlyosbodik a helyzet, súlyosbodnak a konfliktusok?
Igen, ez egy tartható álláspont, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Sárli óta a társadalmi feszültségek kezelésében nem nagyon sikerült előrelépni, tehát ez az a rész, ahol a francia politikai elit egyelőre csak a probléma elemzésénél tart. Tehát érzékelik, hogy van egy hatalmas probléma, ami a radikalizálódás és azok a társadalmi feszültségek, amit ezt előidézi, de még nem találták meg a megoldást, keresik természetesen. Itt két lehetőség van. Megmondom őszintén, hogy három nappal a történtek után nem vagyok benne biztos, hogy tudok jósolni, hogy erősödni fognak a feszültségek, vagy csökkenni. Rövid távon a Nemzeti Front is profitált ebből a helyzetből, hiszen december elején lesz egy regionális választás, tehát egy-két régiót ő elhozhat. Azt nem tudom megmondani, hogy hosszú távon mi lesz ennek a politikai következménye, ez még túl korai lenne. Bár a társadalmi feszültséget nyilván maguktól nem lehet.
Próbáltam követni a hétvégén, hogy melyek a reakciók. Kelet-európai szemmel furcsa, egyébként pedig méltányos és természetes, hogy azért a tragédiát követő napokban csend volt és gyász volt.
Hát azért tegnap már ez a nemzeti egység történet megbomlott. Tegnap François Hollande elnök tárgyalta az összes parlamenti pártnak a vezetőjével, illetve a parlamenti vezetőkkel, és elsősorban a jobb oldalon, különösen a republikánusok oldaláról nagyon kemény kritikát érték az elnök politikáját, és nagyon-nagyon kemény javaslatok is érkeztek. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a republikánusok gyakorlatilag markánsabb javaslatokkal érkeztek, mint Marine Le Pen.
És pedig?
Nyilván itt arról van szó, hogy mivel Marine Le Pen az a politikus, akit a francia politikában az iszlám ellenesség, mint márka fémjelez, Sarkozyék nem akarják hagyni, hogy itt a terrorizmus hátán Marine Le Pen ezt az ügyet magáévá tehesse. Úgyhogy én komoly politikai vitákat várok ezen a héten. Nagy kérdés, hogy az elnök kongresszus beszédének mi lesz a hatása. ez nagyon jelentős mértékben befolyásolhatja a hét politikai vitát.
Ellentétben a többi európai országgal itt azért nem az a legnagyobb dilemma, hogy beengedjük-e a muzulmán menekülteket, hanem hogy van egy belső, nagyon nagy muzulmán kisebbség, akiknek a helyzetét évtizedek óta nem sikerült rendezni, akiknek a problémáit évtizedek óta nem lehet átlátni, de itt nem 5-10 éves időtávlatokról, hanem 30 éves távlatról beszélhetünk legalább.
Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a francia társadalomnak a problémája és mi a feszültség hátterében állók, ahhoz meg kell értenünk a köztársasági gondolkodást. Azt szoktuk mondani, hogy a franciák állampolgári alapon gondolkodnak a nemzetről, ez igaz, viszont az állampolgárság, a citoyenneté, az egy normatív tartalommal is bíró fogalom. Ami nagyon fontos az az, hogy ez a köztársasági gondolkodás nem ismer el közösségeket. Elsősorban az egyént látja, az egyénnek van viszonya az állammal, és az államnak az egyénnel, vagyis az, hogy az egyén egyébként milyen közösséghez tartozik, legyen az vallási vagy etnikai, nem számít. Ezért van az, hogy például nincsenek etnikai alapú statisztikák.
Vagy vallási alapú statisztikák.
Vagy vallási alapú statisztikák, így van. Mivel így gondolkodnak, ebből az is következik, hogy az állampolgárok egyenlőek, egyenlő oktatás jár nekik, egyenlő szociális ellátás, stb. Stb. És ebben nem fér bele a pozitív diszkrimináció gondolata, vagyis nem fér bele az a gondolat, hogy ahol nagyobb a szükség, oda rakjunk többet. Mert ez fölrúgná az állampolgárok egyenlőségének a gondolatát. A másik az a laikus államfelfogás. A francia laikus államfelfogás olyan szempontból speciális. Ugye azt mondja, hogy semmilyen hitéleti tevékenységet az állam nem finanszírozhat. Ez az alapeset, amit ugye megpróbálnak megkerülni, de ez egyfajta hátrányba hozza az iszlámot és a muszlim közösségeket. Mert ők nem voltak jelen 1905-ben, amikor létrehozták ezt a szabályozást. Ők nem kaptak használatba templomokat, gyülekezeti tereket és így tovább. Nekik, mint Franciaország második legnagyobb vallásának, ezeket a infrastruktúrális hiányokat valamiből pótolni kell, de elvileg nem kaphatnak állami pénzt. Emiatt nagyon sokszor különböző külföldi finanszírozóknak vannak kiszolgáltatva. Ez nyilván nemzetbiztonsági kérdés is.
Hát a Charlie Hebdo után is az a történet körvonalazódott, hogy egy második generációs bevándorló család gyerekeit reiszlamizálták, kerültek be egy olyan vallási közösségbe, amelynek egyébként nem voltak tagjai. Tehát, hogy itt vannak olyan űrök, olyan szükségletek, amelyeket nem látnak el, nem feltétlenül egyházi vagy vallási értelemben, hanem ezek ilyen külvárosi, magukra maradt gyerekek, akik esélyegyenlőségre nem számíthatnak az esélyegyenlőséget célul kitűző közoktatásban, hátrányba kerülnek a munkaerőpiacon, és aztán addig sodródnak a perifériára, amíg más ajánlatot nem kapnak történetesen egy terrorszervezettől. És idáig csúcsosodik ki, ha jól értem, ezt a társadalmi drámát. Megoldás meg egyelőre nem körvonalazódik, vagy látszik. Nőnek a szakadékok, ha jól látom.
Így van, nem körvonalazódik megoldás, azért, mert a franciáknak évtizedes, évszázados hagyományokat kellene fölrúgni ahhoz, hogy ezt a problémát kezeljék. Például Nicolas Sarkozy már a 2000-es években kapargatta ezt a történetet, azt mondta, hogy hát gondoljuk ezt végig. Ő volt az, aki azt mondta, hogy térjünk vissza ahhoz a modellhez, amikor egy kicsit kontrolláljuk az egyházakat, ugye ez a napóleoni modell. Tehát, hogy történtek kísérletek, de a franciák eddig a nagy nemzeti szentehenekhez nem akartak hozzányúlni. Azt viszont tudjuk, hogy úgy nagyon nehéz leszakadt csoportokat fölemelni, integrálni a társadalomba, lehetővé tenni számukra a felfelé mobilizálódást, hogyha a társadalom plusz erőforrásokat nem nagyon akar ehhez hozzátenni, mert azt az egyenlőség megsértésének látja. Franciaországban sokszor ez a helyzet.
Hogy fog talpra állni Párizs ezután, a sokk után? Mikor kezdődik meg az élet, és milyen élet lesz az a utcákon, a kávéházakban, a színházakban, koncerttermekben? Ugye a YouTube lemondta a koncertjét.
És még nagyon sokan mások. Tegnap egy egészen hosszú listát láttam azokról a művészekről, akik lemondták. Azt hiszem, hogy ez egy félelemmel teli élet lesz. Nem csak azért, ami történt, hanem ami történhet. Manuel Valls miniszterelnök már ma reggel is azt mondta, hogy lesz még merénylet. Nem ez volt az utolsó. Magyarul a franciáknak azt hiszem mostantól benne lesz a fejükbe, hogy bármikor megtörténhet. A másik, ami gyakorlati következmény lehet, az a magánszférában is a biztonsági intézkedéseknek a megerősítése. Simán el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb egy színházba is átvilágító kapun és biztonsági átvilágítás után lehet majd bemenni. És hogyha a Charlie utáni következményekből indulok ki, amikor a franciák gyakorlatilag tiltakozás nélkül mondtak le bizonyos szabadságjogaikról a nagyobb biztonság érdekében, akkor azt hiszem, hogy ez inkább megnyugtató lesz, mint sem fölháborító sokak számára.
Megnéztem az órát, 2 órával az események után megszületett az első nyilatkozat, ami arra kérte a sajtót, hogy körültekintően számoljon be az eseményekről, ne keltsen pánikot. Hogy lehet elérni valamilyen higgadt társadalmi párbeszédet?
Nekem volt alkalmam a sajtó munkáját az elmúlt 3 napban majdnem 24/7 követni. Nyilván a nagyobb napilapokat és televíziókat követtem. Én azt hiszem, hogy ők abban az értelemben korrektül jártak el, hogy elég sokszor jelezték, hogyha egy információ nem volt megerősítve. Tehát közölték a megerősítetlen információt, de jelezve, hogy ez nincs megerősítve, és nem kell elhinni. Amikor a hatóságok azt kérték, hogy most ne közvetítsenek, mert az a rendőrség munkáját nehezítené, akkor amennyire én láttam, akiket én láttam, betartották ezt a kérést, ugye a Charlie idején voltak ilyen problémák a sajtóval. Tehát nyilván egy újságíró máshogy látja ezeket a kérdéseket, hiszen az a szakmája, hogy kritikus legyen a saját szakmájával szemben, de politológusként én úgy láttam, hogy a francia sajtó megpróbált nagyon tudatosan és etikusan eljárni. Biztos nem volt tökéletes, de fölháborító sem volt.
Persze ez nem csak francia történet, meg nem csak Párizs története. Ezeket a híreket átvette a magyar nyelvű sajtó, átvette a román nyelvű sajtó, átvette a világ sajtó, és mindenki a maga történeteként és félelmeiként éli meg. Mennyire marad ez tényleg a Párizs tragédiája, illetve a Párizs félelme?
Sok fog azon múlni, hogy a franciák miként reagálnak. Ugye a 2001. szeptember 11-e az sok szempontból amerikai tragédia volt, de a világpolitikai következményei azok világpolitikaiak voltak. Tehát az, hogy a franciák mit lépnek, esetleg hova mennek, az nyilván hát mondjuk úgy, hogy a világtörténelmi jelentőségét is meg fogja határozni ennek a terrortámadásnak, mint ahogy az is, hogy hogy reagálnak a nagyhatalmak. A hétvégi szíriai, vagy Szíriával kapcsolatos nagyhatalmi tárgyalásokon nekem az volt a benyomásom, hogy mintha visszafogottabb lett volna a hangnem, és mintha mindenki egy picit nyitottabb lett volna az ellenségem ellensége, a barátom jelszóval arra, hogy megegyezzen valamiféle rendezésben. Hogy kerül be a történelemkönyvekbe ez a támadás? Az elsősorban attól függ, hogy a nagyhatalmak mit lépnek, és hogy Franciaország mit lép, milyen hosszú távú következményei lesznek a világpolitikában ennek a dolognak. És hát nyilván az is egy következmény, hogy az európaiaknak ott lesz a fejében, hogy igen, bármikor, bármi történhet.
A közel-keleti részvétele Franciaországnak, háborús részvétele, az hogyan alakul?
A ma reggeli hírek alapján Franciaország egyre intenzívebben bombáz Szíriában. Ugye most gyakorlatilag egyfajta bosszú hadjáratot indítottak. Azt gondolom, hogy ez logikus. Tehát azt nem teheti meg Franciaország, hogy terrorista támadásokra úgy reagál, hogy ja jó, köszönjük, akkor visszahúzódunk, hiszen az egy olyan üzenetet küldene, hogy csak támadni kell, és elérhetitek, amit akartok. Tehát én nem számítok arra, hogy Franciaország visszahúzódna, sőt az első jelek arra mutatnak, hogy egyfajta erősödő jelenlétben gondolkodik, és hát meglátjuk majd, hogy mekkora lesz a nyomás arra nézve, hogy itt most muszáj valamit csinálni Szíriában. Az a háborús retorika, amit itt az elmúlt 1-2 napban láttunk, az sokak számára annak a lehetőségét is felvetette, hogy a franciák előszedik a NATO szerződésnek az 5. cikkelyét. Úgyhogy nagyon sok minden történhet még itt ezen a héten, ugye most hétfő van. Az 5. cikkely az ugye arról szól, hogy ha megtámadnak egy NATO tagállamot fegyveresen, akkor az összes többi tagállam is saját maga elleni támadásként értékeli, és köteles segíteni az illető tagállamnak a megvédésében. Ugye ez szeptember 11 után is kérdés volt, és szerintem most is kérdés lesz, tehát már olvastam olyan cikket, amelyik ezen morfondírozik, hogy hát nagyon sokszor és nagyon koordináltan beszél a kormány háborúról. És szerintem ez a hétvégéig el fog dőlni, hogy Franciaország mit lép és mit kér a szövetségesektől. Holland azt is hangsúlyozta, hogy a szövetségesekkel közösen fellépve szándékozik lecsapni az iszlám államra.
Ki fog tartani ez a most megbonthatatlannak tűnő szolidaritás Franciaország körül? Mire mutatnak a jelek?
Én azt gondolom, hogy a nyugati világ, gondolok itt most az Európai Unióra és az Egyesült Államokra mindenképpen, és nagyon komoly jelek mutatnak arra, hogy Oroszország és Kína is partner lehet. Tehát rövid távon én azt hiszem, hogy itt egy komoly eseti, nem eseti, realista, nem realista, de egy komoly nemzetközi koalíció, politikai koalíció jöhet létre. Nem tudom, meddig fog tartani. Rövid távon biztos, hogy megmarad.